Jó napot kívánok, ez az Opció, a Szabad Európa podcastje. Nyakunkon a tél, a meteorológusok szerint az idei tél lehet, hogy nagyon hideg lesz és csapadékos, és még az is előfordulhat, hogy karácsonykor esni fog a hó. Ez a magyar energetikai energiaellátás szempontjából egy kérdés biztosan feltesz, van-e elég gáz a gáztárolókban? A válasz nem annyira egyszerű, mert az elmúlt napokban két egymásnak látszólag teljesen ellentmondó hír is megjelent. Az egyik úgy szól, hogy a magyar gázfogyasztás az továbbra is csökkenő pályán maradt, a másik pedig úgy, hogy Szijjártó Péter közölte, Magyarország az elmúlt évek legtöbb, legnagyobb mennyiségű gáz importját fogja Oroszországtól beszerezni. Hogy az ellentmondásokat feloldjuk, meghívtuk a stúdióba Olada Attilát. Szia!
Szia!
Kezdjük akkor a két hírrel. Az egyik az pontosan úgy szól, hogy a statisztika 2024. január és szeptember között 5,5 milliárd köbméter magyar földgázfogyasztást mért. Ez lényegesen kevesebb, mint amennyit bárki is gondolt néhány évvel ezelőtt. Ugye azt tudni kell, hogy a magyar gázfogyasztás az éves szinten 8,5 milliárd köbméter, vagy 10 milliárd köbméter, attól függ, hogy melyik évet nézzük, meg mit számolunk bele. De hogy ez az 5,5 milliárd, ez még a korábbi évek 21 néhány százalékos csökkenésétől is több. Újabb néhány százalékat tesz hozzá. A másik hír pedig úgy szól, hogy Szijjártó Péter, ha már Oroszországba járt, akkor az orosz állami médiába belemondta és hazaüzente, hogy még több gáz veszünk. Ez a még több azt jelenti, hogy van egy orosz-magyar hosszútávú szerződés, ami évi 4,5 milliárd köbméter orosz gázimportról szól, és még nem csak ennél, hanem még az elmúlt években erre ráfejelt plusz 700 millió köbméternél is többet, elemzések szerint akár 6 milliárd köbméternyi gázt veszünk. A két hír, mint hogyha nem ugyanarról a helyzetről szólna.
Látszólag nem ugyanarról szól. Marha érdekes valóban, hogy azt látjuk, hogy folyamatosan csökken a hazai földgázfelhasználás. Mondok egy jobbat, ugye az előbb elhangzott, hogy 8,5-10 milliárd. 2005-2006-ban majdnem 15 milliárd volt a hazai földgázfogyasztás. Utána leálltak különböző nagyfogyasztó, ipari fogyasztók, és elsősorban ennek volt köszönhető, de a tendencia az megvan, méghozzá akkor indult a csökkenő tendencia, amikor bejött ugye az energiárakkal kapcsolatos válság, és nem is véletlen, ugye. Mi sokáig hittük azt, hiszen abban a hitben ringatott minket a kormány, hogy minket nem érint a gázáremelés, de hát erre emlékszünk a 70-es években, akkor is azt mondták, hogy minket nem érint az olajválság, ide nem fog begyűrűzni, aztán mégiscsak begyűrűzött, és ugye 2022. augusztusában meghozták azt a rendeletet, amivel gyakorlatilag ellentmondtak annak az ígéretüknek, amit még a választásokat követően is Orbán Viktor személyesen ígért meg, hogy már pedig nem fognak hozzányúlni a rezsicsökkentéshez, hozzányúltak. És a rezsicsökkentéshez való hozzányúlás ugye azt eredményezte, hogy az alapmennyiségen felül, ugye ez a 65.345 megazsúl, ami mindenkinek jár alanyi jogon alacsony áron, az a feletti rész az ugye hétszeres ár. Egy ilyen hétszeres ár az olyan demoklész kardja az emberek szemébe, hogy egész egyszerűen nem nagyon értették, hogy hogy fogják tudni ezt kezelni, ráadásul ez még rá is tromfolódott egy picit azzal, hogy az MVM nem igazán jól tudta lekezelni ezt, hogy csak akkor mennyi jár havonta az afeletti rész, és akkor hogyan fogják elosztani, és akkor hogy lesz ez az egész, és bizony nagyon sokan szembesültek azzal, hogy ha bár ugyanannyit fogyasztottak, mint az előző hónapban, és mégis sokkal, de sokkal többet fizettek, és minden ilyen fenyegetettség az mindig azzal jár, hogy az emberek egész egyszerűen elkezdenek gondolkodni, amit nem nagyon tettek meg korábban, hiszen amikor 2014-től kezdődően számoljuk, ugye, hogy belódult nagyon a rezsicsökkentésnek a politikája, akkor azt is észrevehettük, hogy a lakossági fogyasztás az fokozatosan elkezdett nőni.
Hát nem volt tétje.
Nem volt tétje, ugye. Én magam mindig a kezdettől fogva mondtam, hogy azért nem jó a rezsicsökkentés, nem csak azért, mert mindenkinek egyformán osztogat, tehát nem tesz kivételt azok között, akik szociálisan rászorultak, vagy nem. Ez az egyik hibája, de a másik, a legnagyobb talán az, hogy az embereket arra sarkalja, hogy ne spóroljanak. És ez hiba. És most, amikor jött ugye ez a fajta fenyegetettség, az emberek elkezdtek odafigyelni arra, hogy hogy fogyasztanak. Én ezt úgy tudom, hogy úgy szoktam megfogalmazni, hogy megtalálták a lakásukban a termosztátot, és használták is. Tehát nem féltek használni. Ami azt jelenti, hogy a nappali órákban, amikor nincs otthon a család javarésze, akkor bizony lejjebb vették a fűtést, és már ez eredményezett egy borzasztó nagy visszaesést. A másik, hát az elmúlt két évben azért nem nagyon volt telünk. És az azt is eredményezte, hogy miközben az emberek rettegtek attól, hogy sokat fogyasztanak és átlibbennek a hétszeres árba, közben nem volt annyira hideg, nem kellett annyira fűteni, sokkal kevesebbre hűlt le a lakás, mint amikor levették 18-okra, akkor sokkal gyorsabban vissza lehetett fűteni, mikor hazaértek munka után, és bizony már az első évben, 2022-ben döbbenetes, akkor már az időarányos fogyasztás az meghaladta 20%-ot, a visszaesés.
De mindebből az következne, hogy kevesebb gázra van szükségünk.
Hát és bizony, akkor itt az következik, és ugye ez az ellentmondás.
És az következik, hogy ugye a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a magyar gázimport az utóbbi években meg, hát hogy mondjam, tehát aranykorát kezdi élni olyan szempontból, hogy azok a csatornák, amik a nem orosz, vagy nem közvetlenül orosz gázt hozzák be, például Románia, például a Krükön keresztül az LNG, például az, hogy a MET vett magának egy LNG tartályhajót, ami Magyarországra nézve teljesen extrémnek tűnik, mutassunk még egy céget, akinek van egy LNG tartályhajója, ők meg úgy vettek egyet, hogy talán vesznek még egyet, ha van rá szükség, és nyilván ennek az az értelme, hogyha az európai gázpiacon akkor szükség van a Krk kikötőbe, vagy akár a lengyelországi kikötőbe, akár Magyarországra is plusz gáz behozatalra, vagy szállításra, akkor arra ők alkalmas. Hát, hogy ez mind arra mutat, hogy akkor hát az orosz gázról nem felskálázni, ki nem leskálázódni.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és hogyha még ehhez azt is hozzáteszem, hogy éppen napokban volt a podcastja az MVL vezérigazgatójának, aki azt mondta, hogy ők arra törekszenek, hogy ezek 2035-re gyakorlatilag egyetlen egy beszállító se lehessen 30% feletti részesedéssel. És rákérdezett direkt az újságíró kolléga, hogy ez most azt jelenti, hogy egy cégtől ne legyen 30%, vagy egy országból. És azt mondta, hogy egy országból. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye az előbb elhangzott, hogy van egy hosszú távú szerződésünk, az 4,5 milliárd. Ez a 4,5 milliárd, ez a kötelezően megvásárol landó mennyiség. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 4 és felett hozhatunk, és akkor azzal majd lesz. Ennyit hozni kell. El kell hozni. Na most, ha folyamatosan csökken a fogyasztásunk, és most az előrejelzések szerint még a 8 milliárdot sem fogjuk elérni az idén, ugye ez a szeptemberi adat, ez nagyjából erre utal, ez azt jelenti, hogy bizony elég nehéz lesz, és nagy kihívás alá menni ennek a 30%-nak mondjuk az oroszok esetében. És közben azt látjuk, hogy miközben a 2022-es válságot követően az európai országok jelentős része megpróbált sokkal drasztikusabban az év végére leválni az orosz gáz importról, Magyarország esetében meg éppen azt látjuk, hogy nem, hogy leváltunk róla, és csökkentettük volna az onnan vásárolt mennyiséget, hanem növeljük. Na de hova tesszük ezt a sok gázt? Ez lehet a következő kérdés, hiszen azt látjuk, hogy ennyi gáz nem kell. A tárolók tele vannak, ugye az előző év is, meg az azt megelőző év is azt eredményezte az enyhe tél miatt, hogy úgy zártuk le a téli időszakot, hogy a tárolóban még elég sok gáz maradt.
Sőt, ott az idei évre, májusban 45%
bizony, ilyen nagyon ritkán volt, mondhatnám, szerintem soha nem volt még ilyen, hogy májusban ilyen szint legyen. Gyakorlatilag augusztus közepére elértük a teljes töltöttségi szint közeli 95%-os szintet. Egyébként nem csak mi, hanem Európa is. Ráadásul mindezt úgy, hogy nem nyomták föl az árat a tárolói kereslet miatt. Tehát ugye úgy szokott lenni a nyáron, hogy fel akarjuk tölteni a tárolót, akkor hirtelen megjelent a piacon egy nagyobb kereslet, és akkor fölmennek az árak, és ez sem történt, hiszen sokkal nyugisabban lehetett visszatölteni a tárolókat arra a szintre, ami ugye az elvárt, az unió szerint elvárt. És akkor hova tesszük ezt a sok gázt, lehet kérdezni, és hogyha ránézünk például a földgáz szállítónak akár a mai statisztikájára, azt látjuk, hogy óránként nagyjából 1,2 millió köbméter érkezik be az országba. Ennek jelentős része orosz gáz, körülbelül 900-950 ezer köbméter óránként, ami azt jelenti, hogy egy napra viszonyítottam, egy számolva több mint 23 millió köbméter földgáz érkezik naponta azon a török áramlaton, ami ugye Magyarország esetében az egyetlen oroszországi forrásnak számíthat. De mit teszünk vele? És ha megnézzük azt a térképet, vagy ezt a kimutatást, azt is látjuk, hogy ennek egy elég jelentős része, nagyjából 700 ezer köbméter, az bizony megy tovább, elsősorban Ukrajna felé, Szlovákia felé.
Uh-huh. Mit tudunk erre? Ugye ez egy elég homályos terület, hogy ki az, aki vásárol, hiszen ez nem országok közötti kereskedelemről szól, hanem az MVM Partners, vagy vagy az NVM-nek a gázszolgáltató, vagy gázkereskedője, vagy más gázkereskedő, esetleg az itt betárolt raktárban lévő, tehát a gáztárolókban lévő gázmennyiségnek egy szerződése bármilyen más céghez képest. Nagyon nehéz megtudni, miről van szó, de mi lehet ennek a libikókának az oka? Tehát, hogyha én azt feltételezem, hogy ennek van logikai magyarázata, hogy mi most vásárolunk több gázt, és elkezdünk játszani azzal, hogy hát majdnem annyi gázt adunk tovább, és tranzitként kezeljük az országot, akkor ebben valamiféle üzleti vagy politikai hasznot kell látni. Na de abban mi a politikai vagy üzleti haszon, hogy az oroszoktól megvett gázt Ukrajnának adjuk el?
Hát politikai haszon semmiképp sem, bár lehet azzal utána kiállni a Vencer Tamásnak, ahogy szokta mondani, hogy persze adunk nekik gáz is, meg villamos energiát is, azt azért mindig elfelejti mondani, hogy jó áron, nem is kis pénzért. Tehát adunk ugyan az ukránoknak, valóban besegítünk jelenleg az ukrán ellátásba földgázzal is, meg villamos energiával is, de nehogy azt gondolja bárki is, hogy ezt jótékonyan tesszük, ennek nagyon komoly ára van, és ez valószínű, hogy ebben az esetben is így van. És hogyha ebből a megközelítésből nézzük, akkor már mindjárt másképp gondolkodunk rajta, hogy miért is kell mindig egy Szijjártó Péternek bejelenteni egy ilyen ügyletet. Hiszen egy ilyen ügyletet nem ők készítenek elő, nem a külügyminisztériumban készítik elő, hanem az MVM-be, az MVM partner, aki felelős azért, hogy ezt a szerződést megkösse, ők ezt végig tárgyalják az oroszokkal, nagy valószínűséggel olyan kedvező diszkontot tudnak elérni rajta, ami eltér attól a hosszú távú szerződéstől, amire oly büszke a magyar kormány, hogy milyen remek szerződés kötött, annál sokkal kedvezőbb áron lehet jelenleg földgázhoz jutni, gyorsan hozzáteszem, nem csak nekünk, másoknak is, hiszen az oroszok arra vannak rászorítva, hogy minden csatornán, ahol lehet értékesíteni a földgázukat, azt meg is tegyék. Csak abba gondolunk bele, hogy az elmúlt évben, ugye 2023-ban rekordveszteséget ért el a Gazprom, tehát gyakorlatilag minden erejével azzal foglalkozik, hogy lehetőleg minél nagyobb mennyiségű gázt adjon el, és hogyha azt nézzük, ahhoz viszonyítjuk, hogy mondjuk 2021-ben, nem is olyan régen, alig 3 évvel ezelőtt, az oroszoktól naponta érkező földgáz mennyisége az meghaladta 450 millió köbmétert, ami Európába jött. Most meg nem éri el a 100 milliót, körülbelül 88-90 millió köbméter naponta. Ez töredék ennek, tehát egy hatodára, egy hetedére esett vissza, és bizony nem tudják igazából pótolni, ugye erre szokott lenni mindig az a kormánypárti válasz, hogy de behozzák LNG-ként. Nem hozzák be, ugyanis Oroszországnak nincs olyan nagy LNG előállító kapacitása, mint arról a legendák szólnak. Az előállító kapacitása, csak hogy példaként érzékeljük, az annyi, a teljes Oroszország, mint mondjuk Louisiana állam. Amely az Amerikai Egyesült Államokban, meg van még egy pár állam, amelyik tud
a korábbi ilyet fázishoz képest sokkal többet tudnak adni a
nagy... Így van, sokkal. Egyébként hozzáteszem, hogy ott sincs olyan drasztikus emelkedés. Tehát nincs az a drasztikus kiugró emelkedés, hogy akkor LNG-be eddig ennyit adtak el, és utána mondjuk a dupláját. Ott is egy nagyon minimális, mondanám azt, hogy egy moderált emelkedés van. Ugyan készülnek rá, és látszik is, hogy vannak olyan projektek úgymond a csőben, tehát a megvilágosítás alatt, vagy előkészítési fázisban, amelyek megint célozzák az olyan nagy, korábban a világot megváltó gáztermelő lehetőségek voltak, mint a Szahalini, vagy éppen az északi tengeren lévő előfordulások, most megint elkezdték ezeket, és már telepítik hozzá ezeket az LNG terminálokat, azaz LNG-ként megpróbálják értékesíteni. Az persze egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon oroszként tudják-e értékesíteni tisztán, vagy jönnek be közbe különböző közvetítő cégek, és ha már közvetítő cégek, és ugye visszatérve a kérdés első felére, hogy akkor vajon itt most politikai haszon, vagy üzleti haszon, és egyértelműen az látszik, hogy itt egy üzleti haszonszerzés folyik jelenleg. Csúnya szóval mondanám, a háborús helyzetet, a háborús megszorult helyzetet kihasználandó a magyar kormány, illetve a magyar kormányhoz tartozó százalékos tulajdonú állami cég, az bizony üzletel ezzel, és kihasználja ezt a szorult helyzetet, mind az ukránokét, akik vevőként lépnek föl, mind az oroszokként, akik eladóként lépnek föl.
Hogyha Európában egyébként az a mainstream politika, energiapolitika, hogy minél drasztikusabban, vagy minél hamarabb le kell válni az orosz gázról is, ugye akkor mi egy szűrő vagyunk ezen keresztül, hiszen hogyha mondjuk elméletben, hogyha Magyarországból egy magyar tárolóból vásárolnának az európaiak gázt, akkor mondhatná azt az eladó, hogy de ez nem orosz gáz, hanem például román. Mondhatná azt, hogy ez valójában itt a papír róla, ez valójában egy katari vagy amerikai LNG tartályhajóból Horvátországba lefejtett gáz, tehát mi a probléma. De mégsem azt látjuk, hogy Ausztria például használná a hágot, mégsem azt látjuk, hogy Csehország felé, ami ugyancsak kitett egyébként gázimportnak, olyan nagy bevásárlások lennének, hanem hát Szlovákia, ami hasonló politikát folytott legalábbis látszólag, mint Magyarország, ő szintén vevő az orosz gázra, de Lengyelország nem, Románia nem, maradunk mi ketten.
Gyorsan hadd tegyem hozzá, hogy Csehországban egyébként az MVM elég jelentős piaci részesedésre rendelkező gázszolgáltató. Több mint 1,5 millió embert lát el Csehországban földgázzal. Ugye volt, nem nagyon figyeltek oda az emberek erre, de ott bevásárolt, megvásárolt egy ilyen elosztó hálózatot, és ahhoz természetesen neki szüksége van gázra, tehát nagy valószínűséggel, még ha nem is fizikailag ez a gáz kerül oda, de gyakorlatilag ez a gáz a háttere ennek. Az osztrákok esetében a dolog érdekessége az, hogy az összes többi vezetékünk a hágon kívül két irányú. A hágvezeték az egy irányú, onnan csak jöhet hozzánk a földgáz. Ezzel együtt van arra lehetőség, hogy erre a csomópontra, erre a Baumgartneri csomópontra eljutassunk akár orosz gázt, mondjuk Szlovákián keresztül, hiszen Szlovákia, ahogy te is mondtad, ők azért ugyanezt a sémát követik, amit mi, nem akarják fölrúgni az oroszokkal ezt a kapcsolatot. És ugye miközben a magyar kormány folyamatosan azt hallottuk, hogy ezek háborús energiaárak, és emiatt ment föl az energiaár, és most is háború van. Tehát nem változott, a háború még kegyetlenebb, mint talán korábban volt. Akkor most ezek a háborús árak, azok mit tesznek lehetővé? Azt, hogy gyakorlatilag kihasználva a piaci részesedés, meg azt, hogy valójában a kormány minden híresztelése ellenére nincsen szankció a földgázra, a vezetékes földgázra sem. Az, hogy leváltak az európai országok, azt, ahogy te is mondtad, az egyfajta ilyen önkéntes vállalás volt, hogy bizony én megpróbálom minimalizálni ezt a függőséget az orosz gáztól. Gyorsan hozzáteszem, hogy azért, ha belegondolunk normális emberi ésszel, az Oroszország a világ második legnagyobb földgáztermelő országa, ugye az Amerikai Egyesült Államok után. Ha kizárunk egy ilyen nagy szereplőt, az bizony megnehezíti azt, hogy vagy szűkítheti a forrásokat, amihez hozzájutatunk. Nem is az lenne valójában az Európai Unió célja sem, hogy teljes egészében leváljunk az orosz gázról, de az igenis lehet elvárás, hogy minden ország egy minimális szinte, mondjuk erre a 30%-os megcélzott szintre szorítsa vissza az oroszországi importot, de előtessék befejezni a háborút. Tehát az orosz gáznak helye és szerepe lehet a jövőben az európai földgáz ellátásban, de amíg azt látjuk, hogy ezek a nagy energetikai vállalatok Oroszországban pénzelik a Putyin háborúját Ukrajna ellen, az azonnal fölveti, hogy hát ez azért bármennyire is szereti mondani ugye a külügyminiszter, hogy ez csak fizikai kérdés, ez nem fizikai kérdés, ez egy nagyon komoly morális és geopolitikai
éppen
kérdés.
Éppen kérdezni akartam, hogy ez az ember Magyarországon sajnos hozzászokik ahhoz, hogy mindenféle ilyen európai összevetésben Magyarország az utolsó harmadban vagy a sor végén van, de ebben a helyzetben ennek a helyzetnek a kihasználása, ez nézhető úgy, hogy mi szemfülesek vagyunk. Nézhető úgy is, hogy mi aljasak vagyunk. Melyik inkább, hogy évtizedek óta gázpiacon ér, sok mindent láttál. Ez ott morálisan nem létező probléma, és ott is csak a pénz számít, és akkor ez egy megsüvegelendő dolog, hogy ezt a lehetőséget, ha az orosz földgáz beszerzése nem tilos, de morálisan kifogásolható, hogy ez egy véres gáz, akkor ez ki hogyan kezeli?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez tényleg talán el is megy egy kicsit ilyen filozofikus dologba. A magyar mentalitás ezt inkább szemfülességnek kezeli. Különösen akkor, hogyha azt halljuk folyamatosan a propagandába, hogy ez nem a mi háborunk, mi nekünk ettől távol kell tartani, mi ebből éljünk jól, ha ebből tudunk még hasznot is szerezni, úgy is van, jól is teszik nagy valószínűséggel, majd lesz is olyan komment itt a podcast alatt, hogy jól is teszik, mert hát úgy is kell, ki kell használni az ilyen lehetőséget. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy hogy mondjuk, hogyha mindenki a saját életére vetíteni vissza, és azt mondja, hogy most tényleg csak egy ad abszurdum, hogy van egy pék, akinek a kenyeréből, az eladott kenyeréből pénzel egy helyi, mondjuk egy ilyen mafia, kisebb mafia főnököt, aki megölte az én feleségemet. Fogok én attól a péktől vásárolni? Vagy azt fogom mondani, hogy kérem, ez csak fizikai kérdés, ez a pék van legközelebb. Nem, meg fogják gondolni az emberek ezt a dolgot, és hogyha megpróbáljuk az ilyen egyéni morális hozzáállásokat kivetíteni geopolitikai szintre, akkor bizony valóban el kell azon gondolkodni, hogy ez most tényleg szemfüleség, vagy aljasság. És sokkal inkább megy az aljasság irányába, és nem véletlen, hogy az európai mentalitású országok javarésze, még Ausztria is, amelyik egyébként legalább annyira kötődött az oroszokhoz, mint mi. Én tárgyaltam osztrák vásárlókkal, akiknek 25-ször kellett igazolt, leigazolt papíron, térképen, mindenhogy bemutogatni, hogy már pedig az mi általunk eladott földgáz, az nem orosz eredetű. És akkor ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert kérdeztem tőle, hogy nálatok van szankció, nincs, de náluk ez elvárás. Egy egyszerű ausztriai gázszolgáltató. Persze én azonnal tudtam azt mondani, hogy hát ha tudod garantálni, hogy a Baumgartner csomóponton nincsen orosz molekula, akkor én is tudom garantálni, hogy amit én odavittem, az nem orosz eredetű. Hiszen azt azért mindenki pontosan tudja, vagy legalábbis jó lenne, ha tudná, hogy az nem úgy van, hogy minden országban, amelyik forgalmaz földgáz vezetéken Európa irányába, cső. Van egy önálló cső.
A csőpostába elküldik.
Hát persze, az nem úgy van. Nagy csövön jön, és hogyha ez lecseréléssel, vagy úgynevezett swappal történik, akkor bizony nagy valószínűséggel Európának ezen a keleti részén ott orosz molekula fog megjelenni, még akkor is, hogyha eladó egy kazak, egy azeri, vagy éppen egy türkmén eladó volt.
Amikor a G7 nyáron megírt, hogy a Jandóz ő egy nagyon jó energetikai újságíró Magyarországon, és felfigyelt arra, hogy amit mond a magyar kormányzat a földgázzal kapcsolatban, meg amit csinál, az elkezdett elválni egymástól, és azt mondta, hogy tulajdonképpen fura módon a magyar kormány elkezdte a diverzifikációt komolyan venni, de a kommunikáció továbbra is orosz párti maradt, akkor emögött mi van? A felismerés, hogy vége van az orosz függésnek, vagy a félelem, hogy az oroszok mit szólnak hozzá, hogy például a románok oldaláról a sokáig csak feltételes módban használt román-magyar gáz csere, az most másfél milliárd köbméternyitnél többet veszünk, hogy a sokáig blokkolt kikötő az 1 milliárd köbméter feletti mennyiséget pumpál a rendszerbe. Szóval, hogy úgy látszik, hogy a diverzifikáció, tehát, hogy több forrásból lehessen megszerezni a gáz, ez valahogy egy komolyan vétetett.
Ez egy mondható érdekes szitu, mert ahogy te is mondtad, akkoriban ugyanúgy megjelent az, hogy mi azért veszünk Oroszországtól gáz, mert mástól nem tudunk, ugye többször elhangzott, hogy ez fizikai kérdés, nem tudunk mástól, és ugye én magam is többször elmondtam, hogy de tudunk. Ugye Magyarország esetében valamennyi szomszédos országgal össze vagyunk kötve, Szlovénián kívül gázvezetéket, tehát elvileg bárhonnan tudunk földgáz venni, amelyik a csövön hozzánk érhet. Tehát gondoljunk rá, hogy mit tudom, hogy Szlovákia irányából van egy oda-vissza kapcsolat. Szlovákia az össze van kötve mondjuk a lengyelekkel, össze van kötve a csehekkel. Azaz Németországon keresztül, vagy éppen Lengyelországon keresztül, akár a lengyel LNG-be érkező földgáz is megvehetjük, vagy ugye a lengyeleknek van már vezetékük Norvégiába, akár norvég gáz is jöhet ide hozzánk. Tehát a fizikai kapcsolat rendelkezésre áll. És amikor elkezdenek diverzifikált cióban, vagy ahhoz hasonló ügyleteket kötni, például ugye volt ez a klasszikus, hogy akkor veszünk a törököktől gáz, meg veszünk az azeriektől gáz, hogy jön ide 50 millió köbméter földgáz. Az emberek alapvetően, főleg amikor dobálóznak egy hozzárakott ilyen nagynak tűnő száma, hogy 50 millió köbméter, nem nagyon gondolnak bele, hogy 50 millió köbméter, hát az egy közepes őszi napnak az egynapi fogyasztása.
Egy jelzésértékű.
Viszont jelzésértékű, hiszen ők maguk cáfolják azt, hogy fizikailag mi nem tudunk másonnan gáz venni, mert igenis tudunk.
Feltehető ez a kérdés úgy, hogy a magyarországi rendszer arra készül, hogy mi van, hogyha mondjuk Törökországon keresztül Szerbiából nem jön gáz? Ugye az ukrán tranzitvezetéken nem jön gáz. Jelenleg az orosz gáz az csak Szerbián keresztül jön, Törökországon, török áramlaton keresztül. Ott is vannak azért fura dolgok, a Szerbia elkezdett Oroszország ellen beszélni. Most, hogy ezből mi lesz, ezt nem tudjuk, de az is érdekes, hogy Lehet azt mondani, hogy akkor erre a lehetőségre is készül a...
Én azt gondolom, hogy erre kevésbé. Sokkal inkább elképzelhetőnek tartom azt, hogy ezek a diversifikáció jegyeit mutató ügyletek, ezek inkább arra szolgálnak, hogy az Európai Unió felé magyarázza azt, hogy igenis meg tudjuk oldani másonnal, lám, kötöttünk ilyen szerződést, valójában nem számottevő mennyiségekről van szó, hogy az előbb is említettem, de az, hogy ha a szerbiai kapcsolat kiesik, akkor sokkal többet veszítünk, mert akkor a török kapcsolat is kiesik.
Igen.
Ugyan Törökországból van Görögország irányába az úgynevezett transzanatóliai vezeték, amelyik aztán eléri a transz-adriatik vezetéket, tehát akár elér Horvátország, Olaszország irányába is, tehát elvileg le lehet ezt kerülni, de hát a kapacitások azért nagyon lényegesek, hogyha azt mondom, hogy a török áramlat hozzánk érkező kapacitása az éves szinten 8,5 milliárd köbméter tud elforgalmazni. Nyilván nem olyan nagy, mint valamikor az ukrán forgalmazás, de jelentősen meghaladja akár a román, akár a horvát, akár a szlovák forgalmazási lehetőséget. Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, hogy a Romániából az elmúlt időszakban elképesztő mennyiségű földgáz érkezett, miközben korábban egy kicsit ilyen lesajnált dolog volt ez. Ugye 2018-ban volt a miniszterelnöknek az ominózus bejelentése, hogy nem is tudom, büszkeséggel, vegyes szerénységgel jelentheti be, hogy 2022-re megszűnik az orosz monopólium, mert Romániából fogunk gázt venni. Én már akkor mondtam, hogy ez azért nem egészen így van, hiszen az, hogy magyar cégek nyernek bizonyos határkeresztező kapacitást, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy magyar fogyasztóknak fognak ezek a magyar cégek. Ugye az előbb te is említetted a METET, amelyik vásárolt például egy LNG hajót, azt azért tudni kell, hogy a MET jelenleg Európa 27 vagy 28 országában kereskedik.
Tehát egy svájci cég.
Ő, hogyha, így van, tehát ő, hogyha vásárol gázt, az egyáltalán biztos, hogy a magyaroknak veszi. Mint ahogy egyébként a földgáz tárolóban sem biztos, hogy magyarok számára tárolt gáz van ott, hiszen ugye éppen tavalyi nyáron jelentette be a szintén megint az egyébként itt ugyancsak feleslegesnek tűnő szereplőként megjelenő külügyminiszter, hogy Szerbiának fogunk bértárolni. Gyorsan hozzáteszem, a 2000-es évek eleje óta tárolunk Szerbiának bértárolással, csak akkor még az orosz irányból jött a gáz. A zsanai földgáztárolóban jelentős volt a szerb bértárolás, hiszen a földgáztárolás az egyik legliberálisabb üzletág a gázon belül, ugyanúgy, mint a kereskedelem. Ugye Magyarországon kereskedhet akármelyik nyugat-európai kereskedő, mint ahogy magyar kereskedő is kereskedhet akár Nyugat-Európában is, és meg is teszi egyébként maga az MVM is, vagy éppen az előbb említett MET is. De ugyanígy van arra lehetőség, hogy a tárolói kapacitást vásároljanak nyugat-európai kereskedők, és utána letárolnak mondjuk a magyar tárolókban lévő szabad kapacitás. Az más kérdés, hogy az MVM-nek a tárolói kapacitásnak jelentős részét időben mindig leköti a különböző aukciókon, de fizikailag nem lehet kizárni, sőt piaci szempontból sem, ez egy liberalizált piac, és milyen érdekes, hogy az idén nem, de tavaly volt egy olyan időszak, amikor nagyon megélénkült akkor is az Ukrajna felé tört export Magyarországról, meg Szlovákiából, meg Romániából, és nem nagyon értette senki, hogy miért, akkor ugyanez volt a helyzet, mint most, tele voltak az európai tárolók, és egyszerűen rájöttek sokan, hát ott vannak a hatalmas ukrán tárolók. Ukrajnának 30 milliárdos tárolói kapacitása van, hát miért ne használnánk ki legalább azokat, amik viszonylag közel vannak hozzánk, és bizony nyugat-európai és magyar kereskedők is tároltak le gázt Ukrajnába, amit aztán hoztak vissza, amikor a téli időszak jött rá. Ráadásul az ukrán, hogy mondjam, ukrán tárolási díj az töredéke az európai tárolási díjnak, tehát még jól is jártak, hozzáfértek egy kapacitáshoz, hirtelen lement a gázára, mert már nem tudták a kereskedők hol rakni, hiszen meleg volt, a tárolók tele voltak, jött a gáz folyamatosan, és ezen bizony elég komoly hasznot tudtak elérni, és ebbe a sorba azért beállt maga a magyar nagykereskedő is. Tehát ne gondoljuk már azt, hogy a magyar nagykereskedőnek az egyetlen feladata az, hogy az egyetemes szolgáltatókat, akazat minket, magyar fogyasztókat, lakossági fogyasztókat látnak el. Nem, ez egy üzleti tevékenység. Egyébként azt mondom, hogy teljesen jogosan. Különösen, hogyha olyan álmokat dédelgetnek, hogy ők tőzsdére szeretnének menni, akkor bizony a profit, a kőkemény profit az itt is előjön. A dolog érdekessége csak az, hogy amiről indultunk, hogyha most van egy többlet, egy hihetetlen többletvásárlás, ugye 6 milliárdról beszéltél te is, hogy ennyit emlegetett a külügyminiszter, hogy ennyit fogunk vásárolni, az azt jelenti, hogy durván az a másfél-két milliárdnyi mennyiség, az bizony már az ügyeskedés, vagy éppen az üzlet, hívjuk így, az üzlet része, tehát nagyon komoly extra profitot lehet rajta elérni. Ez még akkor is igaz, hogyha természetesen határkeresztődő kapacitásokon kell átvinni, aminek díja van, fizetni kell érte, de hát azért valamennyien ismerjük azokat a technikákat, hogy akkor lecserélünk gázt. Fizikailag nem, de úgy csinálunk, mint hogyha jó, akkor ez a gáz, ami kiment mondjuk Ukrajnába, azt úgy számoljuk el, hogy mondjuk a nyár közepén megvett és letárolt gázból számoljuk el, ami akkor még olcsó volt, most meg elvileg letároljuk ezt a drága gázt, és nem visszük el olyan messzire, nem rakódik rá a plusz határkeresztező kapacitásnak a költsége. Tehát trükkök százaival lehet megoldani ezt a kérdést. Nem véletlen, hogy az energetikában hihetetlen sokan mozognak, hihetetlen nagy pénzek mozognak, és miközben fizikailag az áramlás azért kötve van magához a vezetéket, azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy a különböző opciós ügyletek és egyebek révén sokan jutnak úgy nagyon komoly haszonhoz, akár nevezzük úgy, hogy extra profithoz, amit aztán a magyar állam akkor adóztat meg, hogyha ő ebben nem érdekelt, ha ő ebben érdekelt, mondjuk az MVM esetén, ott bizony nem nagyon emlegette senki, Nagy Márton sem, hogy hát itt extra profit, pedig extra profit jelentkezik.
Ebben az egész képben, ami úgy tűnik, mintha egy Európa, Kelet-Európa, Oroszország kapcsolatról lenne szó, amiben van egy ilyen háborús konfliktus, exotikum, jövőkép, vízió, vagy micsoda az a poszt-szovjet térségből ígért és érkező gázmennyiség, amiről éppen szót ejtettünk. Tehát az, hogy Kazasztánból, Türkmenisztánból, Azerbajdzsánból az Európai Unió, nem csak magyar, az Európai Unió jelentős mennyiségű gázt vásárol, ez egy ígéret, ami nem fog megvalósulni, ez egy reális. Ugye te ezen a területen dolgozol.
Igen.
Tehát te ezt a másik oldalról is látod. Ők Azerbajdzsánban hogy látnak minket? Igen. Azt gondolják, hogy az európaiak normálisak, vagy azt gondolják, hogy ezek bolondok?
Én azt látom jelenleg ebben a dologban, hogy sokkal inkább a realitáshoz közelít ez a eshetőség, mint mondjuk a Nabucco idején, pedig akkor arra cég alakult, és ugye volt a szép emlékű Nabucco, ami szépen kimúlt egyébként alapvetően a németek és az oroszok ügylete és megállapodása miatt. Az északi áramlat tette tönkre egyébként a Nabuccot. Igen. De ugye akkor már cél volt, hogy Európába elhozzuk a közép-ázsiai, elsősorban az azeri eredetű gázt. De már akkor is volt egy ilyen szándék, hogy hát azért vannak ott még országok Közép-Ázsiában, ugye Kazaksztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, amelyeknek szintén van földgáz lehetőségük, ők is szívesen hoznák el Európában, hiszen Európa egy stabil, jól fizető és jó piacnak bizonyult, lám az oroszok is milyen jól megértek belőle. És ugye pont azt látjuk, hogy, és én is azt tapasztalom odakint, hogy a közép-ázsiaiak eljutottak arra szinte, hogy hajlamosabbak most inkább összerúgni a polt Oroszországgal, csak részt vehessenek ebbe az európai gázügyletbe. Nem véletlen, hogy éppen ma olvastam, mai hír volt, hogy a Putyin Oroszországa embargó alá vonta a Kazaksztánból származó zöldséggyümölcsöt, mondván, hogy ez a büntetés azért, mert a BRICS-ben nem akarnak belépni a kazakok. A kazakok meg az azeriek, azok meg már régóta kacsingatnak Európa felé, mert ők azt gondolják, hogy nekik Európába lehet keresni valójuk. Igaz, van egy kis problémája Kazaksztánnak, pont közéjük esik Oroszország. Tehát Európa is Kazaksztán közé oda esik Oroszország. Ebből a szempontból az azeriek egy picit jobb helyzetben vannak, mert nekik van már kiépített kapcsolatuk Törökország irányába, és ugye Törökország megint előjön, mint kulcsszereplő ebben a földgázügyletben.
Az, hogy Magyarország az gondolja magáról, hogy ő egy ilyen energiahubként fog működni, tehát egy olyan olasz ottégeként, ami a régióban, vagy akár Európának jelentősebb részében is egy ilyen keverő asztalszerűen osztja a beérkező és tranzitálható gáz. Ez mennyire illúzió, illetve mennyire hasonlítható azzal a helyzettel össze, amiben Törökország nagyon ügyesen bemanőrezte magát?
Hát azzal nem összehasonlítható. A törökök sokkal nagyobb játékosok ebből a szempontból, és már most elfoglaltak egy ilyen pozíciót, de nem idegen a magyar gondolkodástól, amikor 2010 környékén, ugye először kezdtünk, sőt 2008 környékén először kezdtünk arról tárgyalni, hogy lesz egy déli áramlat. Akkor Magyarország úgy képzelte saját szerepét, hogy ebben egy ilyen kvázi elosztó hab szerepet fog játszani a földgáz elosztásában Közép-Európából, vagy ahogy mi szoktuk mondani, Európa szívéből a nyugat-európai területekre. Ebbe aztán beleköpött ebbe a levesbe az északi áramlat. És akkor volt is egy nagyon erős tiltakozás a közép-európai országok részéről, hogy nem akarunk a németeken keresztül venni, mert ott megdrágítja, stb. A földgáz árát. De valójában arról is szólt a dolog, hogy akkor most Közép-Európa lesz a nagyobb játékos ebben, vagy Nyugat-Európa, ahogy a németek szerették volna éppen erre az északi áramlatra. A nevető harmadik az Törökország volt ebből a szempontból, mert olyan pozícióban lavírozták őket, nem saját maguk, hanem az oroszok.
Az oroszok, igen.
Azzal, hogy ki akarták kerülni mindenképpen Ukrajnát, hogy gyakorlatilag lenyúlták nevető harmadikként ezt a lehetőséget, de még mindig itt van Magyarország számára az, hogy gyakorlatilag azzal, hogyha valóban megszűnik mondjuk az ukrán tranziton érkező földgáz mennyisége, akkor az orosz gáznak, ráadásul egy nagy mennyiségű orosz gáznak a forgalmazására alkalmas gázelosztó központként feltüntetődhet Magyarország. Ugye, ahogy előbb említettem az előbb, 8,5 milliárd köbméter, sőt, a román, a horvát kapcsolaton keresztül gyakorlatilag még egyéb kiegyenlítő forrásokkal is rendelkezik. Ez olyan pozíciót jelentett számunkra, ami mondjuk úgy, hogy egy picit visszavágunk az osztrákoknak, mert ők azért mindig lenyúlták előlünk ezzel a Baumgartnerrel ezt a lehetőséget, habár, ahogy említettem, a 2000-es évek közepétől kezdve mi erre készültünk. Déli áramlat bejön Magyarországra, valahol Szerbián keresztül, egyébként a török áramlat pontosan ugyanolyan ott jön be, és ugyanazt a funkciót látja el, megérkezett ide, innentől kezdve el tudjuk osztani, erre voltak az akkori időben az úgynevezett városföldi fejlesztései a nagy földgázszállító vállalatnak is, meg akkoriban indultak el egyébként azok is, azok a fejlesztések, hogy akkor kössük már össze magunkat Romániával mindkét irányba, kössük már össze magunkat Horvátországgal mindkét irányba, kössük már össze magunkat Szlovákiával mindkét irányba. Tehát ezek egyébként magyar kezdeményezésű kapcsolatok voltak. A románok nem nagyon akarták ezt például, hiszen a románok arra készültek, hogy ami gázt ők kitermelnek, azt majd ők használják, csókolom. Nem akartak ebben részt venni. És éppen a magyar kezdeményezés volt az benne, hogy akkor Románia is most már kicsit fölcsillant a lehetőség, hogy ha Magyarországon keresztül is ugyan, amit ők azért annyira nem szeretnek, hiszen ott azért politikával még mindig megterhelt nagyon sokszor ez a kapcsolatrendszer, de hozhatnának például a Neptun gázvezőrő, ugye ez a sokat emlegetett, 2008-ban erre hivatkozott ugye maga a miniszterelnök, hogy ott egy nagy tengeri mező. És egyébként ebből a szempontból Szerbia is kulcshelyzetbe lavírozta saját magát az oroszok segítségével, és ugye az a fajta kicsit kitáncolás, amit említett, hogy most az oroszokkal megpróbálnak egy kicsit szembe menni, az én szerintem egy színjáték. Tehát az pontosan tudja az ember, hogy a Balkánon Oroszországnak egy nagy szövetségese van, és a Szerbia, és ez így is fog maradni. Már csak a betűk és egyebek kap, még a színeik is ugyanolyanok.
Jó, nincs abban ellentmondás egyébként, hogy mit akar Európa a földgázzal, hogy meddig kell Európának a földgáz? Tehát mondok egy példát, az Egyesült Királyságban több mint 10 évvel ezelőtt készült egy menetre, mindenki bolondnak nézte őket, azt mondták, hogy kivezetik a szenet, és amikor kivezetik a szenet, utána kivezetik a gázt. Szeptemberben jelentették be, hogy leállt az utolsó szénerőmű, ki is vonták az energiatermelő mixből, és hogy 2025-től radikálisan elkezdik csökkenteni a földgáz függésüket. Ugye ők szénbe környezetszennyezés miatt, földgázban meg az import miatt vannak ilyen helyzetben. Ezzel szemben Magyarországon a energia mixnek a fejlesztés az 3 gázturbina építéséről szól. Mi a helyzet, hogy mennyire kell Európának a gáz, mennyi gáz kell Európának, és távlatilag ez hogyan változik meg?
Az biztos, hogy az európai földgázfogyasztás, és ezen belül a nyugat-európai földgázfogyasztás, az úgy csökkent le ezt a 20-25%-ot egyébként hasonlóan a miénkhez, hogy ott tartós a változás. Tehát miközben nálunk ez egy spórolás eredménye. Tehát az, hogy elkezdünk odafigyelni a saját fogyasztásunkra, de nem tudta drasztikusan lecserélni például a magyar lakosság a gázzal való fűtésről saját magát. És most is azt tudom mondani, hogy az elsődleges fűtési célú primér energia hordozó az a földgáz Magyarországon, közel 60%. Tehát ha úgy nézzük, majdnem kétharmadát földgázzal fűtjük, sőt, a második helyen sem a villany áll, amire ugye szerettek volna elmenni, hanem még mindig a tűzifa. Viszont, hogyha eljutunk egy bizonyos szinten, mondjuk tudati szintre, hasonlóan Angliához, hogy elkezdjük támogatni az embereknek nem csak azt, és azt mondani, és büszkén verni a mellünket, hogy hát nekünk köszönhető végül is, hogy az emberek elkezdtek spórolni, mert beraktuk ezt a 7-szeres árat, már most itt tartunk egyébként, hogy már ezt gyakorlatilag eredményként próbálják eladni, de hogyha oda is eljutunk, hogy az embereknek arra adunk támogatást, hogy változtassa meg a fűtési rendszerét, térjen át például arra, mint számunkra könnyebben elérhető, mondjuk a geotermia. Ugye az angolok esetében az egy szigetország, az azt jelenti, hogy körbefújja őket a szél. Vagy itt vagy ott, de amott mindenhol, valahol mindig fúj a szél.
Hát jó, de azt ki de kellett azt építeni, jelenti, bocsánat.
Az oké, okay, ki kellett építeni, de nálunk, ha kiépítenénk, sem tudnánk a szelet kiegyenlítő energiáként alkalmazni, mint ahogy ők tudják. Hozzátettek egy nagyon komoly számítástechnikai rendszert, mert azért ne felejtsük el, hogy ezeknek a kiegyensúlyozásoknak egy jelentős része azért kell, mert nem igazán jól működik maga az a számítógépes, az, hogy mit honnan adok be, nem ott adom be a nagy mennyiségű napelemből számadó villamos energiát, ahol nekem kell, nem tudom gyorsan eljuttatni. Tehát hálózatfejlesztés. Az angolok léptek ebbe az irányba, kiépítették a nagyobb szélkapacitást, nyilván náluk kevesebb nap süt, tehát nincs annyira erősen napszakfüggőségük a napelemek miatt, de azért ott is van. Ez azt jelenti, hogy sokkal inkább tudják például a szélenergiát kihasználni arra, hogy kiegyenlítő energia legyen nálunk. Egyelőre ott tartunk, hogy még mindenki arról beszél, hogy hát talán 2028-ra meg lesz egy olyan tanulmány, ami alapján majd csinálunk egy szivattyús víztározót. Tehát emberek, hát holnap kéne ez a szivattyús víztározó, amíg nincs, addig nem tudjuk kiegyensúlyozni azt a drasztikus ugrálást, ami napon belül van. És ebből egyértelműen következik az is, hogy a magyar megoldás az nem azt keresi, hogy akkor hogyan tudunk kivonulni ebből, hanem azt nézi, hogy hát mi a még rugalmas. Ugye a nukleáris nem rugalmas. A szén, hát ott azért mi is elkezdtünk már drasztikusan csökkenteni, bár még van egy kis szén felhasználásunk, és akkor mi jön még? Hát az olaj lehet rugalmas, de hát az meg még szennyezőbb, mint a gáz, akkor legyen gáz. És akkor ott jön be a kérdés, hogy vajon a magyar állam által eltervezett gázerőművek megépítése az valóban tartható-e arra az időciklusra, amit ők beterveztek, mert az legkönnyebb egy miniszterelnöknek kijelenteni, hogy 2028-ra megépítjük. Csak éppen jelenleg se építési, se gyártási kapacitás nem elegendő, hiszen Európa mindenütt azt gondolja, hogy a nagy mennyiségű villamos energia tárolás az még nem egy megoldott kérdés. Ez a kulcskérdés. És ebben ugye az igazán nagy mennyiségeket mondjuk szivattyús víztározókkal tudnánk megépíteni. Azok, hogy vagy a nukleáris telepek mellé, vagy az új nukleáris erőmű mellé mondjuk raknak különböző akkumulátortelepeket, az nem megoldás igazából semmire. Az akkumulátortelepekkel az a fő probléma, meg a magyar mondjuk úgy, hogy energiastratégiával, bár azért kétségeim vannak, hogy ezt így merjem-e nevezni, mert az energia meg a politika együttesen az nem energiapolitika. Az azt jelenti, hogy a politika beleszól az energiába. De én azt látom, hogy még mindig abba tudunk gondolkozni, hogy őrült nagy méretű akkumulátortelepeket hozzunk létre. Miközben egy csomó nyugat-európai ország azt mondta, hogy hol merül föl a probléma a nagy ingadozással? Leginkább a lakóhelyek környékén, ahol sok olyan látszólag nem odafigyelő napelemes termelő van, akinek mindegy, hát ő szaldóba számol előtt, mit érdekli, hogy ez gondot okoz, de a problémát azokon a trafóhelyeken okozza, akkor a trafó mellé kezdik el telepíteni. Az azt jelenti, hogy megpróbálom a problémát ott megoldani, ahol keletkezik, azaz regionálisan, meg különböző lakóközösségi szinten. Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában is egyre jobban elterjedt az, hogy energiaközösségeket hoznak létre. Nálunk még mindig csak beszélünk róla, még mindig csak azt mondjuk, hogy jó, milyen jó lesz majd az energiaközösség, De az energia közösségnél is még mindenki csak a villamos energiáról beszél. Holott az igazi energia közösség, az a fűtést épp úgy magába kellene, hogy foglalja, mint a villamos energiát. Ha ebbe tudnánk előrébb lépni, és nem igaz, hogy nincsenek rá megoldások, nekünk még eszközünk is lenne például a geotermia, vagy például a biomassa felhasználás, amiben erősek lehetünk, és mind a kettőnél azt tudom mondani, hogy egyik se időjárás függő. A geotermia az jó. Tehát, ha elgondolkozunk abban az irányba, hogy az angolok, amik megléptek, nekik volt egy kiegyensúlyozó energia, nekünk nincs, akkor keressünk olyat, ami legalább olyan jó lehet ebben, mint mondjuk a gázos erőmű. Jelenleg nem látunk, mit látunk? Gázos erőművet, ami tovább növeli a gázfüggőségünket, tehát csöbörből vödörbe esünk. Ráadásul az új nukleáris erőmű is elég messze van még, tehát nagyon sok nyitott kérdés van. Én azt látom, hogy jelenleg a rendszer kiegyensúlyozatlansága okozza a legnagyobb problémát, az, hogy túlzottan elszaladtak a naperőművek, anélkül, hogy párhuzamosan mellé kellett volna rakni a hálózatfejlesztés. Ez nem egy ördöngős dolog egyébként, vagy mondjuk az is probléma, és éppen most látom, hogy talán próbáljak orvosolni, nem tudják, hogy mennyit termelnek a lakossági napelemek.
Egy kicsit elkanyarodtunk, vagy nagyon elkanyarodtunk a földgáztól, de egy záró kérdésnek azért mégiscsak jó lesz az, hogy ebben az új energiavilágban a földgáznak Európában hol van a helye?
Én azt gondolom, hogy jelenleg a nem megkerülhető, éppen a kiegyensúlyozó szerepe miatt. Ráadásul biztos vagyok benne, hogy még 2050-ben arról fogunk beszélni, hogy a kiegyensúlyozásban jelentős szerepe van még a földgáznak.
Holoda Attila volt a vendégünk, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.